Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Vajon lehet-e egyszerre kedvesnek és erősnek is lenni a vezetői székben, egy olyan iparágban ráadásul, ahol a vendégélmény mindent felülír? Lehet-e egy több szállodából álló piacvezető turisztikai vállalat értékesítési és marketing szervezetét úgy irányítani, hogy közben az ember valóban biztonságban, vagy az emberek valóban biztonságban érezzék magukat? És vajon mitől lesz egy női vezető nem keményebb, hanem éppen emberibb, és ettől eredményesebb a vendéglátás világában? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Liptai Judit, a Danubius Hotels központi értékesítés és marketing igazgatója, aki nem csak egy közel 100 fős csapatot vezet, hanem közösséget épít, női vezetőket kapcsol össze, nagyon sok mindent csinál, amiről majd mindjárt beszélgetünk. Judit, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm én a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, téged is, Judit, örülök, hogy itt lehetek.
Ha azt mondom, hogy feleség, anya, vezető, mentor, író, akkor ezt milyen sorrendben rakod össze magadban?
Hát a szívemben az anyukaság van elől, meg a család fókusz, de az időt, hogyha nézzük meg a mindennapjainkat, akkor a vezető gyakran megelőzi a családot, vagy szóval a család azért sokszor áldozatul esik a vezetői létnek, meg a karriernek, de hát nagyjából ez így szerintem tartható, hol az egyik, hol a másik van jobban fókuszban.
És hogyha nem a Danubius központ értékesítés és marketing igazgatójaként ébredsz, hanem csak Juditként idézőjelben, akkor mi az első gondolatod?
Akkor az, hogy a kutya ott fekszik a lábamnál, és a bundáját megérezzem, és átnézek baloldalra, ott pedig a férjem mellkasa, és így a kettő együtt ez ilyen nagyon nagy boldogság.
Mit jelent számodra a házigazdaság, és akkor egy picit induljunk el a szakmai irányba, de akár nézzük azt, hogy otthon és a szállodában egyaránt ez egyébként ugyanazt jelentheti?
Nagyon sokban hasonlít. Egyébként én vidéki lány vagyok, és abban a korban születtem, meg voltam vidéki lány, amikor a vidéken az az igazi trakta, meg a vendéglátás az arról szólt, hogy a vendégek minden áron jól érezzék magukat, jó legyen nekük, vagy lehet, hogy még ez ilyen családi plusz megerősítés is a mi családunkban, de szóval nekem az nagyon fontos, hogy aki vendégségbe jön hozzám, és ezt így átkötjük én a Danubiushoz is, vagy a saját életemben a munkám során is, hogy jól érezze magát, jót kapjon, úgy menjen haza, hogy élményt kapott, hogy jól érezte magát, és hát ennek nyilván különböző technikai eszközei vannak, de nekem ez egy fontos dolog.
Egyébként a családban volt, aki turizmussal, vendéglátással foglalkozott, vagy ezen az úton te indultál el?
Nem, nekem édesanyám, édesapám is mind a ketten szállodában dolgoztak ott Egerben, viszont egyikőjük sem volt vendégkapcsolatban. Apukám ő műszaki vezető volt, anyukám meg áruforgalom, tehát hogy ők inkább ilyen háttér dolgokat biztosítottak, így, hogy vendég közelben, meg az a klasszikus turizmus, amire mi azt mondjuk, hogy emberekkel foglalkozni, abban ők nem voltak.
Gyerekként beleláttál ebbe a világba?
Persze.
Volt egy képed erről?
Ugye eleve az, hogy ők ketten egy munkahelyen dolgoztak, az volt a klasszikus, hogy ugye akkor 8-tól 4:30-ig tartott a munkaidő, nem volt mobiltelefon, nem volt, de tök 4:30-kor biztonsággal hazajöttek, és ők együtt azért megbeszélték a történéseket, hogy ki mit mondott, milyen helyzetek voltak, minden, tehát nagyjából én rengeteg embert ismertem az ő szemüvegükön keresztül, ugye a szállodában. A másik meg, hogy hát Eger egy kisváros volt, mondhatjuk így, és ott a szálloda, a Hotel Eger, az egy ilyen talpalatnyi luxust képviselt nekem. Az akkoriban egy új szálloda volt, teljesen külföldi vendégek, tehát nem tudom, 77-et, 78-at ilyeneket írunk. Szóval azért az akkor egy teljesen más világ volt, és én nagy boldogsággal mentem be a munkahelyükre. És akkor beszívni azt, hogy mondjuk uszoda volt a szállodában, és annak mindig volt a szaunának egy illata, vagy egyáltalán ott nézni, amikor karácsonyra feldíszítették a szállodát, szóval az számomra egy ilyen teljesen elvarázsolt más világ volt.
És volt egy álmod, hogy mi leszel, ha nagy leszel? És hogy az találkozik-e azzal, ahogy most egy szálloda vezetője vagy szállodacsoport?
Így kimondva nekem soha nem voltak álmaim. Mindig a például a lányaimat is, ha nézem, vagy a fiatalokat, most látom ezt a tudatosságot, hogy ők tudják, mit akarnak 3 év múlva, hol akar tartani, nem tudom. Nekem ez soha nem volt. Én nekem így jöttek lehetőségek, feladatok, azokat megcsináltam, és akkor valahova kilukadtam. És én a szállodaiparban soha nem gondoltam először is, hogy dolgozni akarok, de azt tudtam, hogy nekem az az érzés, amikor bemegyek egy szállodába, hogy én ott otthonosan mozgok, meg hogy olyan szépen felöltözött emberek között vagyok, meg szépen kidekorált terekben vagyok, az legyen meg.
Tehát ez a millió megfogott.
A millió, igen. Igen. Szóval valami más, hogy a hétköznapi utcáról bemegyek egy ilyen csodaszép élménybe, az nekem nagyon kellett.
Most több évtizede vagy már ebben a világban egyébként, hogyha elutazol valahova a világ másik felére, akár akkor tudsz nem szakmázva utazni?
Tudok, sőt, szeretek is nem szakvázva utazni, de az nem múlik el, hogy nézem, hogy hol mennyi ember van, hogy mondjuk ülök egy kávézóban, és akkor nézem a pörgést, a forgást, hogy dolgoznak a felszolgálók, vagy hogy hányszor fordulhat itt meg a plac, vagy egy szállodában, hogy milyen szolgáltatásokat adnak a vendégnek, vagy hogy lehetne másképp, az nem múlik el. Szóval azt így tudat alatt mindig megjegyzem, vagy így ráfigyelek, de aztán ennyi. Ez inkább ilyen hobbi szinten is van, tehát ez nem terheli meg az agyam.
Korábban egyszer egy interjúban úgy fogalmaztál, és akkor most idézem, pár évvel ezelőtti interjú, hogy most vagyok a csúcson. Mit jelentett, vagy mit jelent ez belülről? Ez nem tudom, hogy inkább a pozícióról, az emberi részről szólt.
Az a szép ebben a mondatban egyébként, hogy azóta is a csúcson érzem magam, tehát hogy ez egy ilyen hosszabb időtartamot ölel fel. Az egyik a karrieremben én azt gondolom, hogy most elértem oda, ahol gondolom, hogy a helyem van, vagy így lenni akartam, vagy lehet, hogy nem is lenni akartam, de eljutottam, és jól érzem magam. Tehát nekem nincs már ilyen, nem tudom én, milyen ambícióm, hogy még hová szeretnék fölfelé, vagy bármi más, tehát hogy én itt a helyemen vagyok. A másik, ami nekem sokkal fontosabb, hogy emberileg vagyok a helyemen, hogy így megérkeztem a saját életemben. Tehát nincsenek olyan gondolataim, hogy mit kéne másképp, hogy kellene. Nyilván van, hogy fejlődni szeretnék bizonyos dolgokban, meg nyilván van, hogy analizálom egy-egy helyzetem, vagy egy-egy mondatom, hogy ez hogy kellett volna, hogy lehetett volna jobban, de úgy mindent összevéve én most jól vagyok a bőrömben, tehát hogy egy boldog ember vagyok, elégedett, hálás.
Ezt nagyon jó hallani, és igen, azon gondolkodtam, hogy ugye említetted Egert, meg hogy hát az ember végigjárja a szakmai ranglétrát, és nem egyből egy nagy szervezet értékesítés és marketing vezetői székébe ül bele, de hogy ha most visszanézel a pályakezdő, vagy akár a 10-15 évvel ezelőtti önmagadra, akkor jó döntéseket hoztál.
Nagyon, igen. Sokszor az volt a megélésem, hogy nem én hoztam a döntéseket, hanem az élet, vagy az univerzum, vagy bárhogy fogalmazunk, de igaziból ezeket a döntéseket én hoztam. Tehát, hogy amikor jött egy új feladat, vagy lehetőség, akkor nem futottam el előle, hanem elvállaltam, bevállaltam, csináltam, küzdöttem, mert azt szeretem, hogy így ez a megfelelni vágyás, vagy hogy én ezt meg tudom csinálni, és azokat... Néha túl sokat is belerakva egy-egy helyzetbe, vagy egy-egy feladatba, de hogy azokat szépen én kiküzdöttem, megcsináltam.
Meg hát most nagyon sok mindenről fogunk, sikerekről is beszélgetni, de még itt mielőtt leültünk az interjúra, arról beszélgettünk, hogy ugye mindenki kifelé a szépet és a jót mutatja, és hogy a negatívumokról, vagy a kudarcokról, vagy a nehéz napokról nem beszélnek, de mi abban maradtunk, hogy ezekre is ki fogunk ma térni, és azt gondolom, hogy ez fontos is, hogy az ember ne csak a színes széles vásznot mutassa, hanem ahogy te is utaltál, mert erre utaltál, hogy küzdöttél, hogy nem mindig volt könnyű.
Nem, egyáltalán nem. Több ponton nem volt könnyű. Az első szakasz, az nekem az volt nehéz, hogy én nem tudok semmit kicsit csinálni. Tehát én nem tudok ilyen közép szinten, és ez az életem minden területére vonatkozik, tehát hogyha nem tudom, én dolgozom, akkor az tényleg az elején a pályámnak hazavittem, akkor én még ugye kinyomtatva nem volt, hogy otthonról e-mailen elérünk dolgokat, én kinyomtattam számokat, Excel táblákat, hazavittem, lefeküdtem a szőnyegre, körbe raktam, és akkor néztem a foglaltságot, meg hogy az átlagán, meg hogy jönnek, meg mit tudom én. Szóval, hogy akkor ilyen teljes mértékben kizártam magánéletet, mindent, és akkor csak a munkára fókuszáltam. Azért az úgy sok évet ölelt fel, ma már azt mondom, hogy van eredménye, meg hogy tök jó, hogy így van. Meg nyilván akkoriban is voltak barátnők, meg bulisztunk, meg ide mentünk, oda mentünk, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy semmi életem
de
nem volt.
De hogy áldozatot követett, hogy azért, és hogy nem volt könnyű.
Igen, és én hoztam döntéseket, nem volt magánéletem, nem volt családom, hanem akkor csak a munka volt jó pár éven át. És akkor nekem viszonylag későn, én 35 évesen szültem az első lányom, és azért addig én azt végigtoltam, mint egy szingli, ilyen karrierista, ahogy ma mondják.
Csak akkor az ember nem tudta, hogy
akkor még az ember nem tudta, hogy azt csinálja, és hogy ugye mi van előbb, a tyúk vagy a tojás, hogy azért foglalkozom ennyit a munkával, mert nincs más, ahová tegyem az energiát, vagy ez a kettő így hogy függ össze. De szóval azt is azt gondolom, hogy igen, nekem ez így indult az élet. És akkor utána lett saját családom, akkor nagyon sokszor volt az a döntéshelyzet, hogy ugye én hozzá vagyok szokva egyfajta tempóhoz, meg munkastílushoz, meg van önmagammal szemben egyfajta igényességem, hogy milyen munkát adok ki a kezemből, vagy hogy kell azt megcsinálni. Hát és amikor család van mellettem, meg úgy sok felé kell az energiát tenni, azért nagyon sok döntést kell hozni, amiket ma így utólag nem biztos, hogy jó döntéseket hoztam, vagy hogy ma ugyanígy csinálnám, de akkor abban a helyzetben ezt tudtam, ennyi, ez volt a legjobb, amit tettem. És szóval így, ha visszagondolok, akkor néha vannak helyzetek, amikre azt mondom, hogy nem biztos, hogy pontosan így kellett volna, de igaziból ezt a mai fejemmel mondom, az akkorival meg kiváló döntésnek bizonyult, és nem, tehát visszafelé már most minek?
Engem megfogott egy mondat, amit mondtál, hogy nem tudok semmit kicsit csinálni. És azt gondolom, hogy ez azért jellemez egy embert, és ugye, ha onnan indulunk, hogy Eger programszervezés értékesítés, mikor érezted először azt, hogy ez a szakma a te hivatásod?
Ugye én annyira ellenálltam ennek a szakmának, hogy én külkerfőiskolára jelentkeztem, mert hogy én láttam anyujékat, hogy azért az akkori fogalmak szerint egy stresszes életük volt, vagy szóval, hogy voltak helyzetek, amik nehezek voltak, meg hogy éjszakázás van, meg láttam sok családot széthullani, szóval, hogy ez nem biztos, hogy egy olyan egyszerű szakma, és én külkerfőiskolára mentem, és Budapestre, és visszaköltöztem Egerbe, és nekem állásom volt, hogy én egy szakközépiskolában fogok németet tanítani, úgyhogy ez így teljesen mindent megtettem, hogy ne ezen a pályán legyek, míg nem, anyukám még akkori főnöke haza üzent, hogy hát ilyen nyelvtudással, meg ilyen pörgős attitűddel, meg jellemmel, hogy nehogy már ne szállodaiparba dolgozzak, és hogy menjek be egy interjúra is. Akkoriban ez egy nagyon kezdetleges pozíció volt, hogy értékesítés. Akkor kezdtek el rájönni, hogy ugye ahhoz, hogy megfelelő számú, meg minőségű vendég legyen egy szállodában, azért kell tenni lépéseket. Hiszen addig ahhoz volt mindenki szokva, hogy áramolnak Magyarországra a turisták, hiszen olcsók vagyunk, híresek vagyunk, jó a kaja, jó a cigányzene, és az egy olyan időszak volt, amikor így külföldről, nyugatról kezdtünk átvenni egy-két ilyen standardet vagy szakmaiságot, és akkor kezdődtek az első értékesítő emberek, vagy hogy proaktív módon, tudatosan akarjunk a vendég után menni. És hát felvettek engem értékesítőnek a szállodában, azt se tudtam, hogy mi ez, nagy szerencsémre a főnököm sem, szóval, hogy aki nagyon kedvelt, és tényleg egy nagyon jó párost alkottunk, és hát szépen lassan így kitaláltuk, beletanultuk, hogy mit akarunk. Viszont onnan nagyon gyorsan jött nekem egy lehetőség, hogy Németországban a szálloda láncnak, ahol dolgozom, annak van egy külföldi képviselete is, hogy oda keresnek embert.
Ez volt Hannoverben.
Ez volt Hannoverben, és én ugye jó németes voltam, és akkor én beleugrottam, hogy persze, menjünk, próbáljuk ki.
És akkor magyar szállodát értékesítettél külföldön.
Igen, egy magyar szállodaláncot értékesítettünk külföldön buszos utazási irodáknak. Hát ez megint egy olyan helyzet volt, hogy fogalmam nem volt, hogy... Tehát, hogy én azért ezeket a feladatokat így bátran vállaltam, és akkor se tudtam, hogy mit fogok csinálni, vagy hova megyek, és megérkeztem, és akkor egy 3 évet ott töltöttem.
Ez egy nagy lépés volt. Igen. Utána jött a Kempinski, ha jól tudom. Utána ott mit tanultál, mit vittél onnan tovább magaddal?
És a Kempinskiről is az, hogy mennyire tudtam az elhivatottságom, hogy én Hannoverből valamikor hazajöttem egy szünetre, vagy nyári szünetre, vagy karácsonyi szünetre, és Budapesten töltöttem bármi okból, nem tudom, már pár napot, és akkor építették a Kempinskit, és én láttam a nagy darukat, meg láttam, ahogy építik, és nekem így átfutott az agyamon, hogy Istenem, de jó lenne egyszer itt dolgozni, hogy ez egy luxus szálloda lesz, és biztos gyönyörű lesz, és 5 csillagos szálloda, úristen. És akkor hazajöttem, beadtam oda a pályázatom, De még néhány hónapra elhelyezkedtem máskor, amikor felhívtak telefonon, hogy érkezett egy új vezető, és tetszik neki az önéletrajzom, és hogy fáradjak be. És akkor így jött a Kempinski.
Ez egy nagy iskola volt, mert azért egy 5 csillagos szállodában dolgozni, azért az valahol a szakma csúcsa.
Nagyon. Nagyon, és hát akkor 95-öt írunk. Nekem eleve az ugye az eddigi karrieremben nem szerepelt ilyen, hogy kőkemény sztenderdek vannak, egy kőkemény brand van, akinek megvannak az előírásai, hogy hordhatjuk a hajunkat, milyen fülbevalót hordhatunk, milyen színű körömlak, szóval, hogy...
Hogy a legapróbb részletekig minden nagyon, szabályozva nagyon, volt, meg nagyon. Kellett felelni.
Meg kellett felelni, be kellett tartani az előírásokat, és hát ott a szálloda működéséről ugye nekem az volt az első olyan igazi nagy tapasztalásom, meg tanulásom. Én imádtam, tehát ott én reggel fölébredtem, és azt éreztem, hogy egy boldogság, hogy mehetek dolgozni, szóval imádtam. Nagyon jó csapatunk volt, jó vezetőim voltak, szóval, hogy az jó volt.
Ugye ott volt a szállodai feladat, de aztán volt egy pont, amikor mégis elkezdtél azon gondolkodni, hogy tudod-e ezt te magad is csinálni.
Így van.
És ez egy nagy váltás volt az életedben.
Igen, mi nagyon sok úgynevezett DMC-vel, Destination Management Company-val dolgoztunk együtt, és ők jöttek be, és nekem borzasztóan tetszett, amit én akkor kívülről úgy ítéltem meg, hogy ők szabadok, hogy ők úgy osztják be az idejüket, ahogy akarnak. Nincs ez a sok előírás, ez a sok keret, ami őket körbeveszi, és nekem nagyon tetszett, és magamban úgy nekem megszületett, hogy nekem ez lenne a következő lépés.
Saját cég,
igen.
Beleugrottál?
Nem. Mert mikor beleugrottam volna, akkor a Danubiustól kaptam egy megkeresést, hogy ügyfelektől sok jót hallanak rólam, és hogy szeretnék, hogyha átmennék oda dolgozni. A Danubiust akkor vette meg a jelenlegi tulajdonosunk, egy angol családi vállalkozás.
És akkor már 98-ban
ez 98,
vagyunk.
Így van. És akkor ők szerették volna egy kicsit új alapokra helyezni a céget, egy kis vérfrissítés, megnézni, hogy mit lát másképp. És akkor én így átmentem a Danubiushoz dolgozni, azt is szerettem. Én azt gondolom, most már így utólag visszanézve, hogy én mindenhol szerettem, ahol alkotni, megépítkezni lehet. Ahol megbíznak bennem, nem kell, nem ül a fejemen valaki reggeltől estig, nekem az fontos, hanem szabad szellem lehetek, és valamit létrehozhatok. Nekem ez a kettő, azt hiszem, ami így végig kíséri, hogy ahol jól éreztem magam, ott ez a kettő mindig megvolt.
Hány fővel dolgozol most együtt?
Hát akik nagyon a közvetlen riportjaim, ők 12-en vannak, és akkor nekik vannak még csapataik.
Úgy, és akkor így jön össze ez a közel 100 fő.
Igen.
Egyébként ilyen nagy csapatot hogyan lehet valódi csapatként kezelni, vagy valódi csapattá alakítani?
Hát, ami az én fejemben van, hogy lehetne, azt nem tudom megvalósítani, tehát azt, hogy a, nem tudom én, a 80 vagy 100 ember, mi együtt elmenjünk kirándulni, vagy én mindenkivel legyen egy szál, azt nem tudom megvalósítani. Tehát többnyire az van, hogy én a saját vezetőimmel igyekszem mély, meg jó kapcsolatot ápolni.
És ott egy bizalom, hogy ők
bizalom,
viszont ezt tovább tudják
viszont,
vinni.
Így van. Abba viszont soha nem szólok bele, hogy ők kikkel dolgoznak, az ő csapataikat úgy alakítják, ahogy szeretnék, mert szerintem az fontos, hogy ők is érezzék jól magukat a saját csapataikkal, szóval ha ez nekem megadatik, hogy megbízhatok, meg olyan emberekkel dolgozom, akivel szeretnék, akkor ez nekik is jár. Úgyhogy így állunk össze. Volt már olyan, hogy tartottunk ilyen sales napot, ahová minden sales-est meghívtunk, az programot állítottunk össze, meg komoly munka előzte meg, de az régen volt, tehát valószínű itt lenne az ideje egy újnak, de nem tudok mindenkivel. Tudom őket, ismerem őket, a vezetőimön keresztül eljön, ha bárkinek problémája van, vagy magánéletében nehézségek vannak, szóval mindig követem, mindig tudom, hogy kivel mi van, de így személyesen nem tudok mindenkivel kapcsolatot ápolni.
Felírtam magamnak menet közben a kemény és vezetői döntéseket, azokat, amiket nem szívesen hoz meg az ember, hogyan állsz ezekhez. Akár elbocsátás, akár...
Én mindig azt gondolom erről, hogy én azért vagyok vezető, mert megbíznak bennem, hogy ezeket a döntéseket is meg tudom hozni.
Tehát, hogy ez ezzel jár.
Ez ezzel jár, ez a feladat, és nekem mindig azt kell észben tartanom, hogy a cégnek, a vállalatnak mi az érdeke, meg mi a célja. Én arra szerződtem, meg engem arra szerződtettek, és nekem azt az eredményt, azt a célt kell elérni, és az az út, ami oda vezet, azon meg vannak nehézségek, meg vannak keményebb bukkanók, de azokon is túl kell menni.
Ezeket hogy éled meg? Hát mennyi időt vesz igénybe, hogy ne foglalkoztasson, vagy helyére tegyed?
Hát most ezt hogy fogalmazzam, hogy ne tűnjek ilyen
szívtelennek.
Kemény, igen, szívtelennek, de nem,
tehát nem engedheti meg egyszerű magának a
feladat,
vezető?
Nem egyszerű feladat, amikor ott ül az ember. De mire ott ülök, nekem már addigra tudnom kell, hogy miért, és hogy ebben mi a pozitív hozadéka a szervezetnek, a vállalatnak, hogy most az történik, ami, és onnantól nekem ez is egy feladat. És nagyon gyakran meg azt is érzem, hogy annyira rettegünk a változástól, meg a váltásoktól, és hogy sokszor egy-egy embert felszabadítok nagy nyomás alól, vagy sokkal jobb dolog történik vele, és valamikor azt mondja, hogy de jó, hogy így történt, mert ő nem volt a helyén, vagy valóban nem tudott úgy teljesíteni, vagy már nem akart úgy teljesíteni. Szóval nekem ezzel nincs, nekem ezek feladatok.
Amikor az interjú előtt telefonon néhány szót váltottunk, akkor nekem megütötte valami a fülemet még hozzá, hogy egyből úgy fogalmaztál, hogy nyílt kártyás játékos vagyok, és ez nekem egyébként nagyon tetszett. Hogyan működik ez a vezetésben, hogyan működik ez a te szakmai mindennapjaidban?
Hát nagyon nehéz, mert én alapvetően annak vagyok híve, hogy mondjuk, amit gondolunk, fogalmazzunk meg egy problémát, rakjuk ki az asztalra, beszéljük meg, kinek mit kellene másképp, vagy mi az elvárás felém, és akkor azt dolgozzuk föl, beszéljük meg, menjünk tovább, csináljuk úgy. De ez azért egyrészt nekem van egy, hát nem tudom, hogy fogalmazzam, egy ilyen nagyon direkt kommunikációs stílusom, amin nagyon igyekszem finomítani, de azért van ez a ilyen lehengerlő módon, odarakok valamit, vagy kimondok valamit, és helyenként az bántó, sértő, és nekem ebből azért már voltak problémáim, vagy bántottam meg embereket, sértettem meg embereket, és az utána az sok, például azt sokkal nehezebben, vagy tovább cipelem magammal, vagy azon sokkal többet így analizálom, meg fogalmazgatom, hogy ezt nem kellett volna, vagy túl erősen fogalmaztam, vagy ez a direktség, ez nem mindig jó, vagy nem mindig tartott a másik fél, amit én neki oda az arcába vágok, úgyhogy ezen nagyon kell így magamon dolgozni, meg ezen nagyon igyekszem figyelni rá, de ezzel együtt azt gondolom, hogy én nem szeretem egymás háta mögött beszélni, nem szeretem, hogyha kerülgetünk valamit, vagy mind a ketten tudjuk, vagy többen egy területen tudjuk, hogy valami nem működik, akkor én azt szeretem, hogy beszéljük meg nyíltan, hogy mi az oka, hogy tudunk változtatni rajta, tudunk-e változtatni rajta, milyen áldozatokkal jár, vagy mivel jár, és akkor így menni tovább. Úgyhogy ezt értettem alatta.
Folytassuk innen. Köszönöm, hogy mindezt eddig megosztottad velünk, mert hogy beszélgetünk tovább Liptai Judittal, a Danóbius Hotels Központi Értékesítés és Marketing igazgatójával. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy picit megvizsgálnunk a szektort, annak a sajátosságait, a nehézségeket, amik az elmúlt években voltak, és hogy most mi a helyzet a turizmus vendéglátás világában. Folytatjuk a zene után.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.